azt találtuk, mikor megnéztük, hogy mennyire erős a kohézió az új, illetve hát az összes csoportban a mostani parlamentben, akkor azt kaptuk, hogy éppen a Patrióta csoport az, ahol a leginkább gyengének mondható ez a bizonyos kohézió. Tehát ez az a frakció, ahol a képviselők nagyon sok kérdésben egészen máshogy gondolkodnak, és máshogy szavaznak.
Ebből az látszik igazából szerintem hogy politikailag, hogy a patrióták bárhogy is próbálják azt mutatni, hogy ők egy egységes, és nagyon erős front és egy egységes frontot alkotnak, amit egyébként szeretnek elmondani általánosságban a maguk által konzervatívoknak vagy szuverenistáknak nevezett képviselőkről, akik ugye minimum két frakcióban ülnek, akik szintén nem értenek sok mindenben egyet, de hogy még a patrióták sem olyan erős, mint ahogy mutatják magukat, és nem olyan egységesek, mint amilyennek mutatják magukat. És ami még érdekesebb ebből, hogy a Fidesz igazából a legkevésbé szavaz együtt a többi saját frakciótársával az Európai Parlamentben. Tehát, hogy a Fidesz lókilla valójában leginkább a saját frakciójából.
A közösségi média könnyű elérhetősége, etikai és tartalmi ellenőrizetlensége miatt új fogalmat kellett megtanulnunk, és új következményekkel kellett szembenéznünk az elmúlt években. Az álhírek, a dezinformáció terjedése több oldalról is fenyegetést jelent, valóságérzetünk, a források hitelessége, a morális mértéktartás, de még a hatalom gyakorlása, megszerzése és megőrzése oldaláról is. Ez a Dezinformáció hatalma, a Political Capital és a Szabad Európa podcast sorozata.
Jó napot kívánok, ez itt a Dezinformáció hatalma, Hunyadi Bulcsúval és Molnár Csabával, a Political Capital elemzőivel. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok. És hát időről Köszönöm. Időre, így most is vizsgálja a Political Capital, hogy az Európai Parlamenten belül az egyes frakciók és azon belül is az egyes pártok hogyan szavaznak, mennyire látszik ebből egy egységes kép, és mennyire tudunk ebből politikai tartalmat kiolvasni. Az elmúlt időszakban azért alapvetően az autoriter rezsimek támogatásának felvillanása volt az, ami a legérdekesebb volt ebből, mondjuk Oroszországot, Kínát, hogyan támogatják egyes pártok az európai parlamenti szavazásaikon keresztül. Ugye most egy új parlament van, az új parlamentnek az első időszakát vizsgáltátok, és hát vannak új frakciók is, például ugye a Fidesz is egy új frakcióban a patrióták között foglal helyet. Mennyire más a mostani ciklus, mennyire látszik más tendencia ebből az első fél évből, mint az összes korábbi kutatásotokból?
Hosszú idő óta figyeljük, vagy több év óta figyeljük az Európai Parlamentben a szavazásokat. Eddig főleg azt néztük meg, hogy a külpolitikai szavazásokon hogy szavaznak a különböző pártok és a frakciók, elsősorban a autoriter befolyása, tehát a Oroszországgal, Kínával kapcsolatos szavazásokra, illetve más autoriter országokkal kapcsolatos szavazásokra koncentráltunk. És most, amit csináltunk kutatást, az pedig az idei, vagy az új Európai Parlamentnek az első fél évét néztük. Itt most nem csak ezekre a külpolitikai témájú szavazásokra koncentráltunk, hanem itt általánosságban néztük meg azt, hogy az egyes pártok és egyes frakciók azok, hát igazából hogy működnek az Európai Parlamentben, mennyire szavaznak együtt a saját párttársaikkal, mennyire van egység mondjuk az adott pártdelegációkon belül, illetve a politikai frakciókon belül. Ami szerintem még fontos elmondani, amit valószínűleg már mindenki tud, de azért rögzítsük, hogy ugye az új Európai Parlamentben szerintem két lényeges különbség van az előzőhöz képest, több van, de most koncentráljunk erre, hogy az eddigi arányukhoz képest a kvázi szélsőséges, tehát hogy a középtől jobbra elhelyezkedő a frakciók aránya megnőtt, tehát a korábbi 17-ről 25%-ra nőtt az arányuk, tehát elvileg jelentősen megerősödtek. Ugyanakkor viszont széttagoltabbak, fragmentáltabbak lettek, köszönöm szépen, mint az előző parlamentben voltak. Az előző parlamentben két frakcióból álltak, most három frakcióból állnak, tehát igaz, hogy a számarányuk megnőtt. A súlyuk igazából nem nőtt, mert az a három frakció ez több kérdésben nem ért egyet, sőt úgy néz ki, hogy igazából egy versus kettő arányban működnek, tehát hogy az egyik frakció, az európai konzervatívok, a reformerek, ők több esetben inkább a mainstream csoportokkal tartanak, míg a patrióták és a szuverenisták, ők pedig külön utat járnak, egy szélsőségesebb utat.
Ami szerintem még fontos, hogy a korábbi kutatásainkban, ahogy Bulcsú is mondta, mindig a külpolitikai témájú szavazásokra fókuszáltunk, és ezekből kialakult egy kép bennünk, hogy nagyjából hogyan szavaznak együtt, vagy éppen külön ezek a pártok, akiket vizsgáltunk, és hogy volt egy ilyen igény bennünk, hogy de jó lenne látni, hogyha összességében nem csak a külpolitikai, hanem minden más szavazáson mennyire működnek együtt, milyen erős a kohézió. Vannak-e nagyon különös pártok, és ezért döntöttük úgy, hogy most az összes szavazást, ami ebben az első fél évben volt, ezt megvizsgáljuk, és ez alapján próbálunk kirajzolni egy képet, hogy mennyire erősen tartanak egybe, mennyire erős a frakciófegyelem mondjuk a mainstream csoportokban és a széleken.
Na és akkor menjünk bele a részletekbe. Nyilván, ami mindenkit érdekel itthon belföldön, az két terület. Egyrészt ugye van egy új párt kint az EPP-ben, vagy az Európai Parlamentben, és ezen belül az EPP-ben ez a Tisza, amelynek érdekes lehet a mozgása, hiszen nincsen máshol képviselete a fővárosban, és itt van, tehát ugye a magyar parlamentben nincsenek jelenleg még jelen, ezért innen tudunk konkrétumokra esetleg reszűrni információkat, illetve nyilván ott van a Fidesz, aki az elmúlt évekhez, ciklusokhoz képest ugye egy új frakcióval, egy gyakorlatilag maga által gründolt, vagy félig meddig maga által gründolt frakcióban foglal helyet. És akkor kezdjünk ezzel, kezdjünk a patriótákkal. Mennyire jelent például a Fidesznek olyan védőhálót a patrióta frakció, mennyire látszik az az egység, az a támogatás, ami még az óidőkben a néppártban megadatott a Fidesznek?
Én azt gondolom, hogy nagyon más helyzetről beszélünk a Fidesz-szel kapcsolatban a mostani új ciklusban. Mint akkor, amikor még az EPP tagja volt, ugye itt is fontos, hogy az előző ciklusban is egy ideig az EPP tagja volt, tehát az Európai Néppárt tagja volt, és aztán kivált onnan és onnantól önállóan ült függetlenként. Amíg az EPP tagja volt, addig teljesen egyetértek azzal, ami a kérdésedben volt, vagy amit mondtál, hogy addig a Fidesz élvezett egy védőhálót, tehát hogy a sok kritika, ami érkezett, vagy érkezett volna az EPP-ből, tagállamokból, illetve az Európai Bizottságtól, azt gyengítette ez a védőháló, vagy akár teljesen le is fogta. Ez megszűnt akkor, amikor a Fidesz kilépett az EPP-ből, illetve egyéb magyarországi politikai fejlemények miatt amúgy is szerintem egyre erősebbek lettek volna ezek a kritikák. Ami nagy különbség most, hogy amit az EPP nyújtani tudott, ugye az EPP a legerősebb frakció, és nem csak egy a legerősebb frakció, hanem egyszerűen nagyon sok tagállami kormány van ott ül az Európai Néppártnak az adott nemzeti pártja, tehát az EPP nem csak erős frakció, hanem hatalommal rendelkező frakció is. Mind az Európai Parlament, mind a tagállamokban, és egyébként a bizottságban is azért sok olyan delegált van, vagy sok olyan biztos volt korábban, és most is, amit EPP tagpártok gyakorlatilag delegáltak a tagállamokból. Ugye a patriótáknak ez nincs meg. Tehát a patriótáknak Orbán Viktoron kívül ma nincs miniszterelnöke, vagy államfője, vagy kormányfője a tagállamokban, és a patrióták nem rendelkezik semmilyen funkcióval sem az Európai Parlamentben. Tehát igaz, hogy egy viszonylag nagy frakciót tudtak összehozni, de ez a frakció nem rendelkezik semmilyen hatalommal és befolyással, sőt, az a patrióta frakció és a szuverenisták ellen érvényben van egy ilyen cordon sanitaire, tehát egy úgynevezett cordon az Európai Parlamentben, ami azt jelenti, hogy nem igazán működnek együtt velük más pártok. Egy-két kivétel volt, amikor az EPP összehozott egy olyan koalíciót, amikor együtt szavazott mondjuk az európai konzervatívok és reformerekkel és a patriótákkal, de ez inkább úgy tűnik most, hogy ez inkább a kivétel volt.
Mennyire egységes maga a patrióta frakció, mennyire szavaznak együtt, mennyire van ezen belül is valamiféle külön utassága a Fidesznek?
Még egy mondat erejéig hadd utaljak vissza az előző ciklusra. Azt szerintem még fontos, hogy azzal, hogy a Fidesz még az előző ciklusban, amikor elváltak az útjai az Európai Néppártól, akkor gyakorlatilag nem maradt teljesen független a néppárt olyan értelemben, hogy Hölvényi György, az egyetlen KDP-s képviselő, gyakorlatilag ott volt, ott ült bent, és hát nyilván bizonyos információkhoz hozzájutott, de hogy ez is most már megszűnt, tehát most már ugye mindenki, minden 11 képviselő, Hölvényi György is a patriótaknál ül bent. És akkor a kérdésedre reagálva, hogy mennyire szavaznak együtt, vagy éppen külön, azt találtuk, mikor megnéztük, hogy mennyire erős a kohézió az új, illetve hát az összes csoportban a mostani parlamentben, akkor azt kaptuk, hogy éppen a patrióta csoport az, ahol a leginkább gyengének mondható ez a bizonyos kohézió, tehát ez az a frakció, ahol a képviselők nagyon sok kérdésben egészen máshogy gondolkodnak, és máshogy szavaznak.
Igen?
Csak azt szerintem érdekes megemlíteni, hogy ebből az látszik igazából szerintem politikailag, hogy a patrióták bárhogy is próbálják azt mutatni, hogy ők egy egységes és nagyon erős front és egységes frontot alkotnak, amit egyébként szeretnek elmondani általánosságban hát maguk által konzervatívoknak vagy szuverenistáknak nevezett képviselőkről, akik ugye minimum két frakcióban ülnek, akik szintén nem értenek sok mindenben egyet, de hogy még a patrióták sem olyan erős, mint ahogy mutatják magukat, és nem olyan egységesek, mint amilyennek mutatják magukat. És ami még érdekesebb ebből, hogy a Fidesz igazából a legkevésbé szavaz együtt a többi saját frakciótársával az Európai Parlamentben. Tehát, hogy a Fidesz rókilla valójában leginkább a saját frakciójából.
Ezt látjuk azért, hogy ez mondjuk Oroszországot érintő kérdések, vagy a belső szuverenitásunkat érintő kérdések, hogy mégis mi az, amiért még a patriótákban sem tud teljes egység létrejönni?
Szerintem ezek alapvetően nem Oroszországot érintő kérdések. Azt is találtuk, hogy Oroszország kérdésében a patrióták egységesebbek lettek, mint amilyen a korábbi európai parlamentben voltak ezek a szélső jobboldali pártok.
Nem, mondjuk Meloni nincs ott, tehát mondjuk ez segít, hogy most például az olaszok nem lettek részesei a patriótáknak.
Igen, ez az ECR, tehát az Európai Konzervatív Reformerek és a patrióták között egyébként ez a legeslegfőbb különbség. Tehát, és ezt ugye volt korábban gondolkodás arról, hogy vajon az ECR és a patrióták összeállhatnak-e, közeledhetnek-e egymáshoz. Én szerintem egyre inkább azt látjuk, hogy Meloni egyre jobban beleáll a Ukrajna támogatásába és az Oroszország elleni politikába és Európa biztonsági megerősítésébe. Tehát egyre jobban elválnak szerintem az ECR, vagy a konzervatív reformerek és a patrióták útjai. És a patrióták, ahogy mondtam, egyre inkább orosz barátabbak lettek. Az Európai Parlament összeülésekor még kérdéses volt, hogy ez hogy fog alakulni, mert ez kicsit ilyen patchwork koalíció, és ez is szerintem mutatja azt, vagy ez is magyarázza azt, hogy miért ennyire széttartó a szavaznak, tehát hogy itt igazából összeforrasztottak egy frakciót, ami annyira nem tartozik össze, és ez nagyon jól kijön a szavazásokból. Ugye itt jött bele például a Vox, amely korábban az ECR tagja volt az Európai Parlamentben, jött a Cseh Anu, ami korábban a Renew, tehát a liberális frakcióban ült. Ugye a patrióták elődjének számító ID-ből zárták ki annó tavaly, vagy 2024 májusában még a német AfD-t, az Alternatíva Németországért pártot, tehát hogy ez egy olyan frakció, ami igazából így össze lett kvázi boronálva, és az, hogy ennyire széttartóan szavaznak, azt nem jól mutatja azt, hogy valójában messze nem tartoznak ezek a pártok annyira össze, vagy messze nem köti őket olyan sok össze, mint ahogy mutatják magukról. Az, hogy a Fidesz mérlók ennyire a sorból, annak szerintem alapvetően belpolitikai okai vannak, ami nem azt jelenti, hogy a magyar választóknak akarnak megfelelni, hanem inkább mutatja azt, hogy a Fidesznek a külpolitikája, tehát hogy a magyar kormány külpolitikája az milyen, az pedig olyan, hogy gyakorlatilag ilyen tranzakcionista külpolitika, tehát hogy igyekeznek nem kritizálni más autoritár rezsimeket, abban reménykedve, hogy ezért majd politikai vagy gazdasági előnyöket kapnak.
Na és akkor térjünk rá a Tiszára, mert nyilván az is egy olyan érdekes dolog, hogy beléptek az Európai Néppártba, nyilván emiatt belföldön egyébként a Fidesz ezt kihasználja sokszor támadásra, hogy ugye az egy háborúpárti, hát talán rájuk még nem mondják, hogy dollárfrakció, de hát nagyjából ez a szellem járja körbe. És nyilván közben a Tiszának vannak belpolitikai érdekei, de van egy hosszú távú érdeke is, például, hogyha kormányra törekszik, akkor például az Európai Uniós forrásokat majd könnyen hazahozza. Mennyire látszik a szavazásokban ez a lavírozás a Tisza részéről?
Abszolút látszik. De először is fontos elmondani, hogy az Európai Néppárton belül, mint ahogy az előbb említettem, a nagy pártcsapatokon belül viszonylag erős a kohézió, vagy a frakciófegyelemnek is nevezhetjük. Tehát ott jellemzően az egyes pártok ugyanúgy szavaznak, tehát általában a fő pártok meghatározzák az irányt, és akkor a többiek ehhez alkalmazkodnak. Tehát azt találtuk, hogy a vizsgált összes név szerinti szavazás, amiből nem volt kevés, 516 ilyen volt, hogy azoknak az ilyen több mint 90%-ában, mondjuk a néppártot alkotó pártok ugyanúgy szavaztak. És ehhez képest a Tisza talán az egyik leginkább eltérően szavazó, ők ilyen 75-76%-ban szavaztak csak együtt mondjuk más pártokkal az EPP-n belül. És hogy látszik, hogy van egy ilyen óvatos hozzáállás, bizonyos témákban kerülik az ilyen határozott állásfoglaláspont, talán azért, amit említettél, hogy ne adjanak céltáblát mondjuk az itteni kormányzati kritikáknak, és ez abban is megnyilvánul, hogy azt is néztük, hogy az úgynevezett ilyen puha állásfoglalásnak hívott mondjuk tartózkodást, azt melyik párt milyen gyakran alkalmazza, és alapvetően azt találtuk, hogy a szélsősége, szélsőjobboldal, tehát a fringe pártok azok, amelyek ezeket többször használják, illetve a függetlenek között ülő pártok, és a mainstream családhoz tartozó pártok közül éppen a Tisza az, amelyik a leggyakrabban használta ezt a típusú szavazás típust, az összes szavazásnak a 11%-án ők tartózkodtak, miközben az EPP-nek a pártjai pedig általában nagyon határozottan igent vagy nemet mondtak egy-egy határozatra. Tehát látszik ez a fajta óvatosság.
A kutatásnak ez egy érdekes része, hogy ebből is, ahogy kiderül, többféle tartózkodás van, tehát lehet, hogy nincs is ott, lehet, hogy nem szavaz, lehet, hogy kifejezetten, jelzetten tartózkodik. Mitől függ, és milyen jelentései vannak ennek az eszköznek?
Igen, megkülönböztetjük a kutatásban a konkrét tartózkodást, tehát amikor valaki ott ül a teremben és nem nyom gombot, attól, hogy nem is vett részt ezeken a szavazásokon, tehát nem volt jelen ekkor. És azt, amellett, amit a Csaba mondott, hogy a tartózkodásokról, emellett azt találtuk, hogy van egy kifejezett mintázat, ami ez a tudatos távolmaradás a tartózkodásoktól, mi ezt valahogy így neveztük el. És ebben is a Tisza volt az első, aki az a párt, amelyik a legtöbbet nem szavazott, és a második egy írpárt volt, és a harmadik pedig a Fidesz, a negyedik pedig a spanyol Vox. És mind a Tiszánál, mind a Fidesznél látszik, hogy ők tudatosan éltek a nem szavazás eszközével, vagy a jelen nem levés eszközével. Ezt onnan lehet látni, hogy a Tiszának most nem emlékszem, talán azt hiszem 100 szavazáson nem vett részt, és ebből a 100 szavazásból azt hiszem 37 vagy 39 volt egy nap, vagy esett egy napra, és ezen az egy napon szavaztak egy indítványhoz tartozó összes szavazás esett meg egykor. Ekkor, ami arra vonatkozott, hogy az ENSZ nők státuszával foglalkozó bizottságához tárgyalták meg azt, hogy az EU-nak milyen álláspontja legyen, vagy az EU delegáció milyen álláspontot képviseljen, és ezeken a szavazásokon a Tisza egyáltalán nem szavazott, tehát ebből látszik, hogy mivel egy témához köthető, vagy egy indítványhoz köthető összes szavazáson nem vett részt, ebből gondoljuk azt, vagy ebből valószínűsíthetjük, hogy ez egy nem véletlen dolog. De a Fidesz még ennél is nagyobb arányban élt ezzel az eszközzel tudatosan. Ezt onnan tudjuk, hogy megvizsgáltuk azt, hogy milyen szavazásokon nem vettek részt, és azt láttuk, hogy kifejezetten azok a szavazások voltak ezek, amikor autoriter országokkal kapcsolatos kritikákat fogalmazott meg az Európai Parlament, Azerbajdzsánnal kapcsolatban, Kínával kapcsolatban, Iránnal kapcsolatban, Georgiával kapcsolatban, és a többi. És ebből is nagyon valószínűsíthető az, hogy ezeken kifejezetten nem vett részt a Fidesz. Ugye a Fidesz részről egyébként is tudjuk, hogy mondjuk az Európai Tanácsban is jellemzően, meg az Európai Unió tanácsában is jellemzően blokkolja az olyan állásfoglalásokat, amik ilyen autoriter országokkal kapcsolatos kritikákat fogalmaznak meg. És ennek az oka az, amit az előbb is mondtam, ugye hogy a Fidesz fülpolitikájának egy nagyon fontos eleme az, hogy ők tartózkodnak az emberi jogi kritikáktól más országokkal szemben, azért, mert hogy aztán ebből gazdasági politikai előnyöket várnak el, illetve azért is, mert ők maguk is kikérik maguknak, amikor a magyar kormányt kritizálják ugyanilyen jogállamisági emberi jogi okokból.
Mennyire látszik az, hogy mondjuk az Európai Parlament fel van arra készülve, vagy figyeli azt, vagy bármilyen mechanizmust beépít annak érdekében, hogy nem uniós országok ne tudják parlamenten keresztül, parlamenti képviselőkön keresztül befolyásolni az unió működését. Nyilván itt legerősebben Oroszország és Kína befolyása az, ami felmerül.
Ez ugye azért nehéz kérdés, mert ugye van most éppen zajlik ez a Huawei botrány, korábban volt a Katargét, tehát két olyan nagyon erős ügy, ami bemutatta azt, vagy nagyon erősen megmutatta azt, hogy autoriter országok, vagy külső országok hogyan próbálnak hát effektíve, vagy akár cégek, mint a Huawei esetében, lefizetni európai parlamenti képviselőket azért, hogy az ő érdeküket képviseljék, az ő érdekükben szavazzanak, de én azt gondolom, hogy itt a szavazásokon ez túlmegy, tehát hogy valószínűleg itt inkább ilyen befolyásolási tevékenységről egy tágabb befolyásolási tevékenységről van szó, mint amit csak a szavazásokon ki tudnak fejteni. Ezek azok a botrányok, amik azért tudnak kibukni, mert konkrétan a pénz miatt nyomon követhetők. Ugye sokkal nehezebben nyomon követhető az, hogy mondjuk az egyes pártok hogyan szavaznak, vagy jellemzően hogyan szavaznak, és hogy emögött mik vannak. Szerintem ebből nagyon sok minden nem bizonyítható. Ugye, amit mondjuk ilyen orosz befolyásolási eszközökről tudunk, azok jellemzően információs befolyásolási kísérletek, amit mondjuk ugye tavaly is több európai titkosszolgálat közösen lebuktatott, ugye ez a Csehországban működő Európa hangja nevű hálózat volt. De olyanról még nem tudunk, hogy konkrétan azt vizsgálták volna, vagy arról találtak volna valamit, hogy mondjuk a szélső jobboldali frakciókban ülnek-e olyan képviselők, akik pénzt kapnak azért, hogy így vagy úgy szavaznak. Ugye, ahogy a Csaba is, vagy ahogy korábban most említettük, ezek a pártok jellemzően barátságosak Oroszországgal, és nem szavazzák meg, vagy ellene mennek az Oroszország kritikájának, vagy akár az Ukrajna támogató indítványoknak, hogy eznek ideológiai oka van, vagy van egyébként lehetséges-e valamilyen összefonódás, vagy lehet valamilyen befolyásolás, ezt nem tudjuk innen megmondani.
Én is úgy látom, hogy ez a befolyás, ez alapvetően nem arra irányul, hogy a konkrét szavazásokon valahány képviselő máshogy szavazzon, mert azért azt mutatják az arányok, hogy a szavazásoknak a döntő részében nagyon jelentős többsége van annak, hogy most megszavaznak valamilyen módosító indítványt, vagy éppen elutasítanak. Tehát a szavazások nagyon nagy részén legalább 100 különbség volt a szavazások között, és azt nyilván, mármint, hogy ahhoz, hogy ezeket ilyen döntéseket érdemben befolyásoljanak, ahhoz egyrészt nagyon sok képviselőt kéne meggyőzni, és nem feltétlenül van azoknak a pártoknak ennyi képviselőjük, akiket mondjuk az orosz, vagy a kínai, vagy más befolyásolók, külföldi államok elérnek, vagy meg tudnának változtatni az ő álláspontjukat. Tehát én is inkább azt látom, hogy ez inkább ilyen más tevékenységben nyilvánul meg, tehát lobby, vagy akár más, amikről tényleg nehéz látni, bizonyítani, hogy ezek megtörténtek.
Ugye viszont arról is volt eset Németországban, illetve az AfD-hez kapcsolódóan, hogy AfD és korábbi AfD és európai parlamenti képviselőknek az asszisztenseit vették őrizetbe, és indult ellenünk nyomozás azért, mert konkrétan találtak arra bizonyítékot, hogy mondjuk Kínának kémkedtek, vagy Oroszországgal kapcsolatban álltak. Tehát, hogy asszisztensi szinten már látunk erre jeleket, európai képviselőket az én emlékeim szerint így még konkrétan orosz vagy kínai szálon nem gyanúsítottak meg.
Látszik-e a mostani szavazásokból olyan nagy szakadék, amit az előző ciklus végén láthattunk, nevezetesen, hogy itthon mondjuk teleplakátolja a kormány szankcióellenes mondatokkal a várost, majd aztán kint, amikor szavazni kell, akkor megszavazza a szankciókat. Látjuk-e, hogy ez a tendencia folytatódik-e például a Fidesz részéről? Van-e nagy különbség a mondott és a megnyomott gomb között?
A mostani kutatásunkban emlékeim szerint nem láttunk konkrétan erre utaló jeleket, de ha csak a minapi történéseket nézzük, ugye a Fidesz kezdett egy kvázi alternatív szavazást, vagy konzultációt arról, hogy Ukrajna lehessen-e az EU tagja, mondván, hogy erről ki kell kérni a magyar állampolgárok véleményét. Ehhez képest Orbán Viktor az Európai Tanácsülésén pár nappal ezelőtt már kijelentette, hogy Magyarország nem támogatja, hogy Ukrajna az EU tagja legyen, vagy hogy az EU csatlakozási tárgyalások haladjanak előre. Tehát itt például látunk egy nagyon nagy különbséget, hogy míg azt mondja itthon, hogy ki kell kérni az emberek véleményét, az emberek véleménye fontos ahhoz, hogy a kormány kialakíthassa az álláspontját, ehhez képest a kormány már világosan kialakította az álláspontját.
Kirajzolódik-e az, hogy ha nem pártokat nézünk, hanem országokat nézünk, akkor látszanak-e a régi szövetségek ilyen alapján? Tehát mondjuk akár a V4-eknek valamiféle közös együttszavazása, vagy a régi barátok, a lengyel-magyar barátság, vagy a szlovák-magyar barátság, az megjelenik-e a szavazásokban?
Hát a szavazási mintázat alapján az látszik, hogy nem az ország kötődés az, ami meghatározza, hogy ki kivel szavaz együtt, hanem sokkal inkább a pártoknak az egyes frakciókhoz tartozása, vagy az ideológiai álláspontja az, ami ebben számíthat. Tehát az, hogy mondjuk a Smer Szlovákiában meg a Fidesz mennyire szavaz együtt, az abban vannak nyilván közös tényezők, de hogy ez nem azért van, mert hogy alapvetően Szlovákia meg Magyarország nem tudom, valamilyen viszonyt ápol egymással, hanem ez tényleg a párt szinten, és aztán frakció szinten tud megvalósulni, tehát ezek az egyeztetések, ezek így működnek.
Teljesen egyetértek, hogy ez nem ország, hanem inkább párt és frakció szinten dől el, de azt nem érdekes itt is nézni, hogy mondjuk a Fidesz szoros szövetségesének tartott Lengyel Jog és Igazságosság párt, ugye az az ECR, az Európai Konzervatív Reformerek frakcióban ül, ahogy az előbb mondtunk, nagyon erősen máshogy szavaz nagyon sok kérdésben, főleg mondjuk Oroszország és Ukrajna kérdésében, és azt is látjuk, hogy az ECR-en belül a két legnagyobb párt, tehát az olasz jobboldali, vagy Olaszország testvérei, tehát a Giorgia Meloni miniszterelnök nő pártja, illetve a Jog és Igazságosság, lengyel párt, ők nagyon erősen szavaznak együtt, és ugye az előbb beszéltünk arról, hogy Meloni pártja mennyire Oroszország ellenes és ukrán barát. Tehát, hogy az ECR-en belül a PISZ is azért nagyon erősen ezt az irányvonalat követi, független attól egyébként, és ez is érdekes, hogy otthon nem biztos, vagy otthon megerősödnek most azért azok a hangok a PISZ-en belül, akik felvetnek már, vagy megfogalmaznak egyre hangosabban Ukrajnával kapcsolatos kritikákat. Tehát az sem mindig azonos, hogy egy párt, és ezt a Fideszről is azért nagyon erősen tudjuk, hogy egy párt belföldön milyen politikát folytat, illetve hogy az Európai Parlamentben milyen politikát képvisel. És akkor még visszatérve, szintén a Fidesz másik régiós erős szövetséges elvileg, ugye a Cseh Anó, Andrej Babis pártja. Ha megnéztük a szavazásokat, azt találtuk, hogy a Fidesz, illetve igazából az Anó az egyik párt, amelyikkel a legkevésbé szavaz együtt a saját frakciójában. Tehát annak ellenére, hogy milyen szoros szövetségeseknek mondják magukat, az Európai Parlamentben egyáltalán nem működnek annyira erősen össze. Talán úgy emlékszem, hogy a szavazatok nagyjából, vagy kicsit több mint 50%-ában szavaztak együtt, ami tényleg még a patriótákon belül is egy alacsonyabb arány.
Látszik-e valami általános nagy kép ebből a kutatásból, egy tendencia látszik-e? Látszik-e, hogy mondjuk mire kell majd a következő kutatásotokban figyelni, vagy fókuszálni, amit most felvillantott ez a kutatás?
Hát a tendenciához ez volt az első lépés, mert ugye most az új parlamentben az első fél évet vizsgáltuk, tehát majd a következő fél évet is tervezzük ugyanúgy elemezni, és akkor már talán tudunk mondani valami változást, hogy látszik-e valami tendencia. Ami szerintem fontos, hogy a három szélső jobboldali, vagy a néppártól jobbra lévő pártcsaládon belül, ahogy már a Bucsi is említette, azért vannak törésvonalak az ICR esetében is, és a patrióták esetében is, talán még a szuverenisták a legszélsőségesebb szélsőjobboldali pártcsalád az, ahol a legerősebb a kohézió, de hogy az ICR-ben és a patriótáknál is azért nem minden témában ugyanaz, vagy van az erősen meg az összhang. Például a Fidesznél az látszik, hogy egyrészt a saját pártcsaládján belül is viszonylag ritkán szavaz együtt más pártokkal. Sokszor akár az ICR-ból, vagy a szuverenistákból gyakrabban szavaz együtt más pártokkal, tehát hogy minthogyha kifelé kacsingatna, tehát hogy ez az összetartó kapocs, ez nem annyira erős, és a jövőre nézve én azt gondolom, hogy főleg ebben a külpolitikai nagyon intenzív és nagyon változó közegben lesznek olyan ügyek, amelyek esetleg kiélesztetik ezeket a törésvonalakat, és lehet, hogy lesz új átrendeződés akár itt a pártcsaládokon belül, ami ugye azért is izgalmas, mert ugye a patrióták arra törekednek, hogy ők minél nagyobbak legyenek, tehát inkább még magukhoz akarnak vonzani más nemzeti pártokat. Csak kérdés, hogyha már most sem tartanak ennyire együtt, akkor vajon tudnak-e még a megosztottság mellé még máshonnan más pártokat elcsábítani?
Igen, én két dolgot emelnék ki. Az egyik az, hogy ugye láttuk, volt az a német választások előtt a találkozó Alice Weidel-el, a német alternatíven Németországért egyik elnökével, vagy elnökasszonyával itt Budapesten Orbán Viktor között, akkor ugye felmerült az a Kérdés, hogy akkor az AfD most csatlakozhat-e hamarosan a patriótákhoz. Én azt gondolom, hogy ez lesz az egyik érdekes vonal, amit figyelni kell a közeljövőben, hogy a szélsőséges pártok azok hogyan és merre mennek. Ugye azt látjuk, amiről már beszéltünk, hogy az ECR és a patrióták és a szuverénisták egyre úgy néz ki, hogy más irányba mennek, és ez szerintem fel is fog erősödni azzal, amit most látunk. Tehát, hogy ugye felerősödött az a gondolkodással, hogy Európa hogyan lehetne, vagy hogyan tudja megerősíteni magát, ebbe az ECR jellemzően a mainstream-mel megy, a többi szélsőséges inkább a saját útját járja, és ők valójában az Európai Unió gyengítésén fáradoznak. De az, hogy legalábbis a patrióták és a szuverenistákkal mi fog történni, hogy én azt nem gondolom, hogy a szuverenisták átcsatlakozhatnának a patriótákhoz, mert a patriótákon belül is ugye azért is bonyolult az egész dolog, mert minden párt valójában azt szerint politizál, hogy otthon mi szolgálja az érdekeiket. És a patriótákon belül a legerősebb párt ugye ez a francia nemzeti tömörülés, amely készül az elnök választásra. Nekik elemi érdekük az, hogy ők ne tűnjenek szélsőségesnek, mert ők úgy tudnak választást nyerni otthon, hogyha ők kvázi középpártként állítják be magukat, és el tudják hesegetni azt a rémet, hogy összefog ellenük az összes másik párt, mert ugye eddig mindig ezen bukott el a választási győzelmük. Tehát, hogy ők nem akarnak szélsőségesnek látszani. Ők ezért nagyon vigyáznak arra, hogy az AfD-vel együtt akarnak-e működni. Az AfD ugye most nagyon erős lett az új német parlamentben. Kérdés, hogy az AfD merre megy, hogyha marad a szélen, akkor szerintem minden marad úgy, ahogy volt, hogyha elindul középre esetleg, ami szerintem belső feszültséget okozna nekik nagyon, akkor elképzelhetőnek tartom azt, hogy egy idő után bemennek a patriótákhoz, de akkor sem hiszem, hogy ez a frakcióval együtt történik, tehát akkor viszont szét fog esni szerintem a szuverenisták frakció. Hogy rövidre zárjam, tehát ez egyik dolog szerintem, amit érdemes lesz figyelni, az, hogy a szélsőséges pártok hogyan viszonyulnak egymáshoz, és a patrióták tudnak-e valamit kezdeni mondjuk az AfD-vel. És a másik, amit érdekes lesz figyelni, az, hogy most az Európa megerősítésére folyó hangok, ezek hogyan fogják befolyásolni a két, vagy ezeket a mainstream-től jobb álló frakciókat. Én azt gondolom, hogy itt Meloniék és az ECR valószínűleg jobban be fognak menni középre.
És végezetül ez lett volna pont a kérdésem, hogy látszik-e már a szavazásokból az az átalakulás, ami most ugye akár unión kívüli országokat is, mint a Brexittel kivált Angliát is újra kicsit közelebb hozta Európához, hogy alakul egy új koalíció, egy új nagy szövetség Európán belül, amiből például Magyarország kimarad, most egyelőre úgy tűnik, hogy egyedüliként kimarad. Ez a 26-ok kontra 1, ez látszik-e pártszövetségek, szavazások tendenciáján keresztül is?
Vagy ez a jó, az ez Európai Parlamentben szerintem ez nem látszik, pont azért, amit beszéltünk, hogy itt nem országok szerint szavaznak, hanem frakciók, ideológiák, párthovatartozások, pártcsaládok alapján szavaznak. Szóval ez itt nem látszik. Azt sem látjuk még, ugye mondjuk, ha veszük Hollandiát példaként, ugye Hollandiában egy olyan kormány van, amelyikben a legfőbb erőt, a legnagyobb erőt a Szabadságpárt alkotja, amelyik ugye a patriótákban ül, viszont hivatalosan nincs ott, ugye ez egy kvázi technikai vagy technokrata kormány, tehát nem pártdelegáltakból áll, hanem szakértőkből, de a pártok ott állnak a háttérben értelemszerűen. Hát Hollandia megy ezzel, benne van ebben a koalícióban, amelyik Európát meg akarja erősíteni, tehát itt nem látszik az, hogy mondjuk Hollandia attól, hogy egy szabadság, tehát hogy többségében szabadságpárt által támogatott kormány lenne Hollandiában, hogy ettől Hollandia akkorát fordult volna, mint amit Magyarország fordult Orbán Viktor kormányzása alatt. Szóval én azt mondom, hogy ez nem olyan egyszerű és nem olyan könnyű, mint ahogy Orbán Viktor ezt leszokta írni itt Magyarországon a saját választóinak, hogy akkor most a szuverenisták hatalomra kerülnek, és akkor oltári nagyot fordul a világ. Várjuk ki, nem tudjuk, hogy mi lesz, hogyha ugye most Ausztriában nem került hatalomra az FPÖ, nem tudjuk, mi lett volna, ha hatalomra kerül. Ugye pont ez volt az egyik fő ok, amiért valójában nem jött létre az FPÖ és Osztrák Néppárt közös koalíció, mert hogy az Európa politikában nagyon-nagyon távol álltak egymástól. Nem tudjuk, mi lesz, hogyha Franciaországban Marine Le Pen esetleg megnyeri az elnök választást. Szóval nagyon sok a kérdőjel. Én azt gondolom, hogy nem olyan egyszerű ez a képlet, hogyha ezek a pártok hatalomra kerülnek a saját országukban, akkor itt 180 fokot fordul a világ.
És nem is minden a parlamentben dől el, bár nyilván egy jó indikációt adnak majd a szavazások, úgyhogy én mindenképpen kíváncsian várom azt, hogy fog alakulni ebben a fél évben, és aztán a későbbiekben a szavazási mintázat.
Molnár Csaba, Hunyadi Bulcsú, köszönöm szépen. Ez volt a Dezinformáció hatalma. Én Benyó Rita vagyok. Viszontlátásra, viszontlátásra.